Jó estét kívánok minden kedves versenynek! A Tánya 24. fejezetét tanulmányozjuk, és ugye a visszaemlékeztek arról volt szó, hogy tulajdonképpen a világban minden duplán van meg, ez volt az utolsó gondolat, amivel beszéltünk, hogy mindennek megvan a isteni oldala, ami megtalálható az isteni, a pozitív oldalon, megtalálható a negatív, vagy ellentétes oldalon is. És több példát is mondtunk, ugye akár emberi tulajdonságokból is azt mondtuk, hogy mondjuk a gyűlölet, a szeretet, az lehet a jó oldalon is, de lehet a rossz oldalon is. Vannak dolgok, amik látszólag ugyanolyanok, akkor akár egy adott élvet mondjuk, megtalálható a jó oldalon, és megtalálható a negatív oldalon is. És ezért is nevezzük ezt a Szitra Achra világának, a másik oldalnak. Többek között azért, mert azzal akarjuk ezt mutatni, hogy ez egy olyan, mint egy tükörképe a jó és isteni oldalnak. És erre mondtuk azt, hogy azáltal, hogyha az ember az isteni oldal ügyeit viszi előre, olyan cselekedeteket, olyan cseleket csinál, olyan dolgokkal foglalkozik, amik az isteni oldalra kapcsolatosak, ezzel beöltözteti a lelkét ezekbe a pozitív dolgokba, mert a beöltöztető az azt jelenti, hogy ilyen dolgokról beszél, ilyen dolgokról gondolkodik, és ilyen dolgokat cselekszik. Ugye azt mondtuk, hogy ez a három dolog, az a három öltözéke a léleknek, a gondolat, a beszél és a cselekedet. De ha viszont nem ilyenekkel gondolkodik, vagy beszél, vagy cselekszik, akkor meg a rosszba öltözteti be a lelkét, rossz öltözékekbe öltözteti be a lelkét, negatív dolgokba. És arról is szó volt, hogy tulajdonképpen amikor az ember a negatívat teszi, tehát a Istennel ellentétes oldal is úgy kérdezik, hogy szerintem nagyon rossz itt a levegő. Jó, nem haragszatok. Nem itt kint jobb lenne a levegő, de legalább hideg. Jó. Szóval, köszönöm. Szóval, amikor az ember az Istennel ellentétes cselekedeket cselekszi, akkor tulajdonképpen még a Szitra Achránál, a rossz oldalnál is alacsonyabb szintre kerül. És azt a példát mondtuk erre, mint amikor a király fölbérli a prostituáltat, hogy próbálja meg elcsábítani a fiát. Amikor azért, hogy ezzel is mondjam, megerősítse a fiát, hogyha kiállja a próbatételt, akkor erősebben fog kikerülni belőle. Akkor ha a fia nem állja ki a próbatételt, akkor az egész történetben ő van legalul, mint szereplő. Ugye legfelül van a király, de ő még valahol a prostituált alatt is van, a kénő alatt is van, mert a kénő az tulajdonképpen a király akaratát teljesíti, nem ellentétes. Hiába ellentétes, a kísértés maga ellentétes Istennel, de maga a kísértő az egy küldetés teljesít. És ugyanígy a mi világunkban a rossz, az nem igazából rossz, ő is egy küldetés teljesít. Mi az ő küldetése? Az, hogy próbára tegye az embert. És ezért, amikor az ember nem állja ki a próbát, akkor igazából még alacsonyabb szinten van, mint az, aki a próbatételt vele teszi. Ez érthető? Uh-huh. Nem. Mondjuk nem szabad disznóhúst enni. Akkor a disznóhús az a másik oldalhoz tartozik. Az a negatív, a nem szent oldalhoz tartozik ebben az értelemben. Ha valaki mégis ne adj Isten disznóhús teszik, akkor ő alacsonyabb szinten van, mint a disznóhús. Mert a disznóhús az csak egy eszköz arra, hogy őt próbára tegyék, de nem sem...
Ne, ez
A
kénő,
így van.
Rendben,
de ki, az, ki van magasabb szinten? A disznóhús, aki elcsábította, vagy ő, aki elcsábult? Ő van alacsonyabb, vagy magasabb szinten? Magasabb, mert ő egy küldetés teljesít. Az rendben van, de az még nem azt jelenti, hogy ő nemesebb, hogy úgy értem.
Nem.
De nemesebb. Amikor a disznóhús nemesebb, mint az, aki megeli. A disznóhús nem rossz, neki ez a feladata, hogy ő disznóhús legyen. Hogy mondjam, az isteni oldalról Isten mondhatta volna, hogy nem a disznóhús a rossz, hanem a marhahús. Tehát igazából ők, a marhahúsnak az a küldetés, hogy megegyék, a disznóhúsnak az a küldetés, hogy ne egyék meg. Akkor Isten ezzel egy küldetést ad a disznóhúsnak, most idézőjelben. Tehát ha a disznóhúsnak csak az a feladat, hogy kísértésbe vigye az embert. Az embernek az a feladat, hogy kiállja a kísértést. Ha nem állja ki a kísértést, akkor alacsonyabb szinten van, mint az, ami őt kísértésbe vitte. Ugye, visszatérve a királyfi és a kénő példájához, a kénő magasabb szinten van, mint a királyfi, de a kénő teljesíti a király akaratát. Mi a király akarata? Hogy ő megpróbálja elcsábítani a királyfit. Ha a királyfi nem állja ki ezt a próbát, akkor ő viszont nem követi a király akaratát. Értitek a gondolatot? Nem.
Csak érdekes megvilágítás.
Kettes oldalon tartunk középen, adok neked is. A szikra áhra a zöld betűs rész. A szikra áhra a gonosz cselekedeteit csak az örökkévaló szolgálatában követi el. Így a klipák, az a héjak. Az is a rossznak egy szinonimája. Tehát így a klipák, a rossz, melyek nem öltöznek fizikai testbe, nem képesek lázadni az örökkévaló ösztöne el, az örökkévaló akarata ellen. Csak is az ösztönlének, mert az emberi testbe öltözik képes így tenni, ezért aztán az utóbbi a klipotnál is alacsonyabb rendű. A klipá, tehát a rossz, az nem lázad föl Isten ellen. Ő teljesíti a feladatát. Az ember viszont, amikor a rosszat választja, ő nem teljesíti Isten akaratát, ő akkor tehát elbotlik. Van egy híres történet, egyszer egy híres szádik gyerekkorában valami rosszat csinált, rosszalkodott, és akkor azt mondta neki a kukája, oda hívta magát, és azt mondta neki, figyelj, miért csináltad ezt a rosszat? És azt mondja, hát, mit tudtam csinálni, a rossz ösztönem állít. Erre azt mondja neki, jó, akkor próbálj meg példát venni a rossz ösztönödről, hogy ő is Isten akaratát teljesíti akkor, amikor téged megpróbál rávenni, kísértésbe vinni, akkor te vegyél róla példát, hogy te is Isten akaratát teljesítsed, és ne hagyd magad kísértésbe esni. Itt válaszolt erre a fiú, azt mondta, igazad van, papa, de van egy nagy különbség. A rossz ösztönnek nincs rossz ösztöne, aki eltátolítsa őt attól, hogy kísértésbe vigyen engem. Nekem viszont van. Ezért nekem nehezebb Isten akaratát teljesítenem, mert nekem ott van a szabad választás. A rossz ösztön, vagy minden, ami a rosszhoz tartozik, az a küldetését teljesíti, amikor engem kísértésbe visz. De neki az a feladata, és nem is tehet más, mert nincs is választási lehetősége. A rossz ösztön nem tudja eldönteni, hogy rosszra vigyen engem, vagy sem. Ezért az a kép, mondjuk a sátánról, mindegy, egy fellázadt angyal, és akkor ő föllázadt, és most rosszra akar vinni az embert, ez egy hibás kép. A sátánnak nincs szabad akarata abban, hogy rávigye az embert a rosszra, sem. Ezt a feladatot kapta. A sátán szimbolizálja azt a rossz ösztönt, és a rossz szellemet, ami az emberben van, ami az embert megpróbál rávenni a rosszra. Ez egy olyan dolog, ami az emberben van. Az ember maga választhat a jó és a rossz között. Ezért mondja Bilám, nem szeghetem meg az örökkévaló akaratát. Ugye ott volt Bilám, aki egy nem zsidó proféta volt, egy ilyen mágus, varázsló, és akit Balák megkért, hogy átkozza meg a zsidó népet, amikor a zsidók még a sivatagban vándoroltak. És a midianiták és moabiták népe nagyon megijedt a zsidóktól, hogy ezek jönnek és majd mindent elfoglalnak. És Bilám nagyon akarta megátni a zsidókat, de egy idő után maga is kimondta, hogy én nem tudok más tenni, mint amit Isten mond nekem. Ha Isten nem engedi, hogy megátkozni őket, nem fogom tudni megátkozni őket. Végül, amikor mégis erősködött, hogy megátkozza őket Isten akarata ellen, Isten azt mondja neki, jó, menj el, de mi azt fogod mondani, amit a szádba adok. És mit adott a szájába? Átok helyett áldást. Tehát ugye a Bilám, aki megtestesíti a gonoszt, a rosszat, ő maga is elismeri, nem tudok más tenni, mint amit Isten a számba. Isten nekem ad. De ez ő jelképezi a kísértést. Maga a kísértés nem tud nem kísértés lenni. Ez feladata. De az ember képes választani. Most ha olyan rosszat választani, hogy Isten, akkor ő alacsonyabb szintre kerül, mint az, aki kísértésbe vitte őt. Szabad akarat önmagában nyilván csak akkor jó, ha Istenben döntünk, de tágabb értem a szabad akarat önmagában egy nagyon fontos eszköz. Az ember azt mondja, hogy ez... Hát persze, de ettől szabad a szabad. Attól van értéke a szabad akaratnak, az ember dönthet rosszul is. Ez nem azt jelenti, hogy döntse rosszul. Ettől, ha rosszul dönt, az nagyon rossz. De az értéke a szabad akaratnak éppen az, hogy lehet, hogy dönthet rossz döntést is. Ha rosszul dönt, akkor abban a pillanatban ő alacsonyabb rendre vitte le magát. Így van. Ha valaki rosszul dönt, akkor ő rosszul döntött, a rossz utat követi. Az rosszabb, mint hogyha ő az alacsonyabb rendű, az nem azt jelenti, hogy rosszabbak a képességei, vagy hogy a lehetőségei, az azt jelenti, hogy ő jelenleg lejjebb pozícionálta magát, mint az, aki nem dönt.
Hát én meg mindig azt mondom, hogy nem
az jó, de a nem dönt, az nem azt jelenti. Tehát a te esetedben mindig muszáj dönteni. Mert az ember egy ilyen lény, akinek van egy szabad... Egy pillanat. Az baj. Baj, ha rosszul dönt. Lehet javítani, de ne döntsön. Ha azért mondod ezt, hogy nem baj, hogy rosszul döntök, mert nem vagy benne biztos, hogy mi a jó és mi a rossz, és inkább azért mondod, hogy jó, döntök valamit, a lényeg, hogy döntsön, beigazad van. Tehát tudod, hogy mi a jó döntés és mi a rossz, és az ember nagyon sok esetben tudja. És mégis, ha rosszat döntötted, akkor még mindig megvan szóval elkezdeni, hogy javítsál. De abban a percben, hogy te rosszul döntöd, és a rossz utat választottad, te lejjebb pozícionáltad magad, mint az, aki eleve rossz, mint az az elem, az az entitás, ami eleve rossz. Rossz, mert ezt a küldetést kapta Istentől, hogy rossz legyen. De ez nem azt jelenti, hogy neked a lehetőséged még mindig nagyobb, mert tudsz javítani. De abban a percben, hogy rosszat döntöttél, és rosszat cselekszel, akkor te lejjebb pozícionáltad magadat. Azt mondja, van egy ilyen mondás, hogy ember jár az utcán, és negatív gondolatai vannak, akkor a kövek, amiken lépked, azok kiabálnak, és azt mondják, milyen jogon lépsz te ránk, ha te nem vagy, ha te alacsonyabb rendű vagy, mint mi. Ha jó dolgokra gondolsz, és pozitívak a gondolataid, akkor érthető, hogy miért, mert mi nem tudunk ilyet csinálni. De te, ki tudsz, és mégsem ezt csinálod, akkor rosszabb vagy, mint mi, akkor milyen jogon taposol minket?
De dönteni nem csak jó meg ilyen dolgokban is lehet. Üzleti dolgokban, az is döntés.
Természetesen, de...
És ott azt mondtam, üzleti dolgokban, ha jól, aki halogatja döntés, az a legrosszabb döntés. Még egy felvásárlónál, egy terméket kérdő dolgoztam korábban, és a kiadtán, hogy mit tudom, igen, búza 3000 forint mását. És akkor elkezdett vacilálni, hogy 3100 forintos ár volt. És mire jóval hagyottál 3100 forint, addig a más megelőzött, és más 3200 forint volna hasonló.
Igen.
És ebben bejátszik az is, hogy a döntésnél ajánlott ezt az eladó neki, hogy meghálálom, ha mellettem döntött.
Igen. Jó, de most mi nem a ilyesmi döntésekről
beszélünk. Van
többféle döntés. Most arról a típusú döntésről beszélünk, aminek van erkölcsi mondata. Üzleti döntés... Nem mindig van. Üzleti döntésnek is lehet erkölcsi mondata. Például, igen. Igen. Itt most alapvetően nem emberekről van szó. Az embernél nincs ilyen. Abár van, tágabb értelme van, és ez egy nagyon jó kérdés, de alapvetően nem emberről van szó. hanem a disznóhúsról, a, mit tudom, még folytathatnám. De a valóság az, hogy igazad van. Vannak emberek, mondjuk, vegyük magát ezt a példát, egy prostituált mondjuk. Akkor ő valahol egy kísértés, az éppen arra járók elő férfi ember számára, amilyen kísértést úgy kell fölfogni, hogy ez a kísértés, ennek az a feladat, hogy engem kísértésre vigyen, és döntsek a jó út mellett. Mi van azzal a szerencsétlen lányal? Ő most akkor mi a válasz ez? Kísértés maga. Ő, ha választana, itt sok esetben nincs választási lehetősége, de mondjuk ha választhatna, akkor választhatná azt, hogy ne legyen prostituált. Attól még tehát ezt úgy oldjuk fel ezt a problémát, azt mondjuk, hogy maga a kísértés az, ami rossz. Ha nem őt csinálnak, akkor lenne valaki más, aki csinálna. Nem az ő személye a rossz. Igen. Így van. És bár a klipot másik neve a vodázara, azaz bálványimádás, ami az örökkévaló tagadását jelenti, mégis úgy beszélnek róla, mint az Istenek istenéről, jelezve ezzel, hogy nem tagadják őt meg. Nem képesek megszegni az örökkévaló alkaratát, mert ismerik és felfogják, hogy ő az életük forrása és fenntartója, mint hogy a táplálékot az isteni akarat túlsó oldaláról veszik, mely befogadja őket, mely őket magába foglalja. Mi elmagyarázni, hogy ez mit jelent. Csak is ez az éltető erő és fenntartó erő, mely bennük rejlik, azaz a belső életerő, amely minden teremtménynek az identitását adja, van minden, mint egy számvizet és állatapaparában, tehát ők magukat gondolják Istennek, ami pedig az örökkévaló egyedüli tagadása, egyedüli voltának tagadása. De nem olyan eretnek lények ezek, hogy tagadnák az örökkévalót mindenestül, vagy hogy ő létezik, éppen ellenkezőleg. Úgy tekintenek rá, mint az Istenek istenére, elismerve, hogy életük és fennmaradásuk végsősorban tőle származik. Ezért aztán sosem lázadnak az örökkéval akarata ellen. Ebből következik, hogy az az ember, aki az örökkéval akarát megszegi, sokkal alávalóbb, sokkal alacsonyabb rendű, mint a klipa és a szitrákra maga, melynek nevez a vodázza rá más istenek. Az ilyen ember teljesen elkülönül az Istentől, annak egyedüli voltától és egységétől, még inkább, mint amazok, mert mintegy megtagadja az ő egyedüli voltát, még radikálisabban, mint amazok, amitől az Isten mentsen. Miről van szó? Ugye folytatja ezt a gondolatmenetet, hogy az ember, amikor a rosszat választja, akkor még alacsonyabb rendű, mint maga a rossz. Miért?
Akkor itt most mindig tudatos választásról beszélünk.
Igen. Egy kísértés, amit nem áll ki. Miért alacsonyabb rendű, mint maga a rossz? Erre azt mondtuk az előző gondolatmenetben, hogy azért, mert a maga a rossz, az nem bír választási lehetősége, neki ez a feladata, hogy ő rossz legyen. Most mond még valamit. És nem így az ember, aki viszont választási lehetőséggel bír. Ő választotta volna a jót is, és nem azt választotta, tehát így aztán még lejjebb kerül. De van még valami. Amikor a rosszat a bálványimádáshoz hasonlítjuk, a bálványokhoz hasonlítjuk, akkor tulajdonképpen valahol az Isten a bálványimádás még kevésbé rossz, most nem sem szimbolikusan mondja, valahol a bálványimádás még kevésbé rossz, mint az a kísértés nem kiállása, és mert a kísértés nem kiállása, az elbotlás, az még nagyobb Isten tagadás, mint maga a bálványimádás. Hiszen milyen minden bálványimádás? A bálványimádás az arról szól, hogy azt mondjuk, hogy van az örökkévaló, de nem ő az egyetlen Isten. Vannak alatta más leosztott feladatok, más kisebb istenek. De elismerjük, hogy elismerik a bálványokat, hogy mégis van egy felső Isten. Általában a legtöbb bálványimádásnál van egy központi legfelső Isten, ugye? Csak vannak ilyen alistenek. És amikor az ember viszont vétkezik, és rosszat tesz, ezzel ő megtagadja Istent. Azt mondja, Isten ezt mondta, ezt várná el, de én mégsem ezt csinálom. Ezzel ő még bizonyos szempontból alacsonyabb rendű és mélyebben van, mint maga a bálványimádás. Emlékezzetek vissza, miért mondjuk ezt az egész példát? Abból indultunk ki, hogy minden tevőleges parancsolat, minden tevőleges jó cselekedet megtartása, az az egyisten hit kinyilatkozása, és minden tiltó parancsolat megszegése, az a bálványimádáshoz hasonlít. És ezért ez a két dolog a legfontosabb, az egyisten hit és a bálványimádás tilalma. És azt mondja, hogy mi mondtunk, hogy miért bálványimádás az, ha valaki valami rosszat tesz. Azt mondtuk, azért, mert ezzel ő tulajdonképpen Isten tagadja. Amikor ő rosszat tesz, ő Isten tagadja. És én most ezt tovább viszi, és azt mondja, még rosszabb az az ember, mint aki a rosszat választja, mint maga a rossz. Mert maga a rossz, aki őt kísértésbe viszi, nincs szabad akarat, neki viszont lenne szabad akarat. Sőt, még rosszabb, mint a bálványimádás. Mert a bálványimádás legtöbb formája milyen, hogy mégis elismerjük, hogy van egy központi Isten, csak leosztotta a feladatokat. Ez az ember viszont, ki nem állja ki a kísértést, és Istennel szemben vétkezik, megszeg egy tiltó parancsolatot, akkor ő tulajdonképpen magának, az Istennek az egységét és mindenhatóságát tagadja meg. Azt mondja, hogy hiába Isten ezt mondta, vagy Isten ezt várja el, én mégis másképp cselekszem. Most újból olvassuk el a kettes oldaltól. És bár a klipot, tehát a rossz másik neve avodázzará, azaz bálványimádás, ami az örökkévaló tagadását jelenti, mégis úgy beszélnek róla, mint az Istenek Istenéről. Vagyis jelezve, hogy ezzel nem tagadják őt teljesen. Mit akar ezzel én mondani? Hogy nem képesek megszegni az örökkévaló akaratát, mert ismerik és felfogják, hogy ő az életük forrása és fenntartója, mint hogy táplálókat az Isteni akarat túlsó oldaláról veszik, melyeket magába fogadják. Ezt, hogy mit jelenti az örökkévaló, hogy az életük forrását az örökkévaló másik oldaláról szerzik el, most nem fogunk belemenni, ezt korábban részletesen elmagyaráztuk. De a lényeg az, hogy a bálványimádó is felismeri, hogy van egy központi Isten, és végső soron tőle jön a minden. Azt ahhoz hasonlítja a Maimonides, a bálványimádást, mondja, olyan ez, azt mondja, olyan a bálványimádás, mint... Hogyan keletkezett egyáltalán a bálványimádás? Azt mondja, ha elmegyek vendégségbe, és kihoznak nekem olyan sokféle finom ételt, kinek fogom megköszönni? Megköszönöm természetesen a házurának, nem csak neki fogom megköszönni, hanem a pincérnek is. Miért? A pincér, ha megköszönöm és rendes vagyok, akkor lehet, hogy a következő fogásnál többet fog kihozni. Akkor azt mondja, így kezdődött a bálványimádás is. Az emberek elismerték, hogy van egy Isten, akitől minden származik, és aztán jó, érdemes jó lenni a nappal is. Mert akkor, ha neki, igaz, hogy a nap csak Isten küldöttje, mondták, de érdemes neki is megköszönni, mert legalább akkor lehet, hogy jobban fog sütni, jobban megerőlt, ide süt jobban. Az a tuti. És pedig azt a történet, hogy egyszerre volt egy kis zsidó falu, akkor volt egy öreg néni, aki nagyon nagy szentéletű néni volt, és egy igazi ízise máma, és mindenhol segített, és egy nagyon szentélyes, egész nap zsoltárokat mormolt. És az egyik nap, mindig minden nap volt egy óra, amikor nem lehetett látni sehol a faluban. És észrevették, hogy egy nap egy órára minden nap egy órára bezárkózik. És keresték, azt látta, hogy minden bezárkózik, valaki nagyon kíváncsi volt, betört a házába. És nem tart sehol. És látta, hogy a házon belül minden szobá üres, van egy ajtó, ami egy ilyen teljesen elzárt szobába vezet, és az be van zárva. Nagyon furat az oda a kíváncsiság, és legközelebb ilyenkor betörte azt az ajtót, és mit látja, a néni ott térdepel egy kereszt előtt. Az a nagyon valós zsidó néni. És akkor megkérdezték tőle, hogy miért csinál, azt mondja, az a tuti, az ember menjen biztosra. Ezt is, legalább azt is, hogyha mégis az igaz, akkor az is meglegyen. Én azt mondom, hogy egy órát. Na, az a viszont komolyra fordítva a szót, akkor azt mondták, tutira megyünk, akkor igaz, hogy Istennek is megköszönjük, de olyan messze van, hogy érdemes nem csak a miniszterelnökkel jobban lenni, hanem a kis államtitkárokkal is, sőt a kis hivatalnokokkal, tudjuk, az mindig nagyon fontos, hogy velük jobban legyen az ember. Mert az ő akaratukon is múlik. Igen, ám, de ez egy hibás felvetelés, mert a napnak nincs szabad akarat, hogy süssön vagy ne süssön. És a felhőtnek, hogy most melyik irányba menjenek, és folytathatnám. Mert ezek nem olyanok, mint az emberemnek szabad akarata van. Akkor azt mondjuk, és ezért tulajdonképpen most a bálványimádás gondolatra, a bálványimádó is, aki azt mondja, hogy érdemes a napnak köszönni, elismeri, hogy nem a nap a nagy főnök, hogy van egy nagy-nagy főnök mindenki fölött, nem tagadja azt meg teljesen, csak azt mondja, hogy a feladatok le vannak osztva. Úgy, mint van egy államelnök, nem egyedül intéz mindent, úgy, mint nálunk, egyedül intéz mindent, hanem leosztja a feladatokat különböző szakembereknek. Ugye akkor velük is érdemes tartani a kapcsolatot. De nem tagadja meg a nagy főnököt, a bálványimádó, elismeri, hogy Isten végül is a nagy főnök. Ez egy hibás gondolat az egész, de mégis elismeri, hogy van egy nagy főnök. Szemben ezzel az az ember, aki vétkezik, azzal, hogy ő vétkezik, tulajdonképpen magát Isten tagadta meg. Mert azt mondja, hogy hiába Isten azt mondta, hogy ez szerint kell eljárni, én nem ez szerint járok el, vagyis megtagadja magát Isten. Nem azt mondja, hogy Isten nagy főnök, de leosztotta a feladatokat, mint maga a bálványimádás, hanem teljesen megtagadja Isten. Bizonyos értelemben ez még rosszabb, mint a bálványimádás. Ezt egy kicsit fokozza. Az elején azt mondta, hogy a vétek az a bálványimádáshoz hasonlít. De most nem bizonyos értelemben még rosszabb, mint a bálványimádás. Alulról a harmadik sor. Nem olyan eretnek lények ezek, hogy tagadnák az örökkévalót mindenestől, vagy hogy ő létezik. Éppen ellenkezőleg. Úgy tekintenek rá, mint az Istenek Istenére, elismerve, hogy életük és fennmaradásuk végső soron tőle származik. Mint ahogy elmész a vendégségbe, akkor hiába a fintnek kötönt, elismered, hogy nem ő a nagyfőnök, csak bele is érdemes jóba lenni, de elismered, hogy nem ő a nagyfőnök. Ezért sosem lázadnak az örökkévaló akarata ellen. Ezzel szemben az az ember, aki az örökkévaló akaratát megszeki, sokkal alábbvalóbb, alacsonyabb rendűbb, mint a klipa és a citrákra, vagyis a rossz, melynek a neve Avodazara és más istenek. Mert az ilyen ember teljesen elkülönül az Istentől, és annak egyedüli voltától és egységétől. Még inkább, mint azok. Mert mint egy megtagadókévaló egyedüli voltát, még radikálisabban, mint azok, mint, tehát maguk a bálványimádók, amitől az örökkévaló mentsen. Ez hasonló ahhoz, ami az étkáimban van írva, hogy a gonosz ebben a fizikai világban a durva klipotnak is a legalja, a megtisztító folyamat, hüledékes, söpredékes, stb. Itt a gonosz alatt azt mondja, különbséget tettünk a kísértés között, és a között, aki beleesik a kísértésbe. Ugye most végig azt mondjuk, hogy a kísértés az egy szintje a rossznak, aki beleesik a kísértésbe, az még lejjebb csúszik, mint maga a kísértés. Ezzel ő még a üledéke, a legalja az egésznek. Mert a kísértés maga az egy Istentől jött próbatétel. De aki nem állja ki a kísértést, ő nem egy küldetést teljesít, hanem lecsúszik. Egy nagyon fontos gondolat, mert az ember ugye például az egész gondolatmenet, nézzük mondjuk az étkezési szabályokat, ugye? Hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy Isten miért tiltotta meg a disznóhús evést, mondjuk, ez egészségtelen. Jó, lehet, hogy egészségtelen is, de nem csak ezért tiltotta meg. Mi a mélyebb magyarázat, hogy miért tiltotta meg Isten mondjuk a disznózsevést? Mert ezt a kabala úgy magyarázza, hogy minden ételnek, amit megeszünk, van egy kódja. Van egy spirituális kódja. Ugyanúgy, mint van mondjuk kémiai kódja, ami rálésre nem látszik, csak hozzáértő tudja megmondani. Ugye a disznós nem érdemes narancsa lenni, mert itt a kód nem fog, a kémiailag nem lesz jó az eredmény. Hasonlóan van egy spirituális kódja. Spirituális kódja, ami alapján nem jó, hogyha az ember ezt magához veszi. Ember spirituális kódja. És a disznós spirituális kódja nem illenek össze, és ezért nem jó megenni. Vagy a teljesen a húsos, ezért nem érdemes keverni. Ez már egy mélyebb magyarázat, mint azt mondom, hogy egészségtelen, és Isten egy ilyen egészségügyi diéta.
Mi az alapja spirituális kódja?
Ez ide akartam kiúzni. Mert még mindig fölteti az ember a kérdést, jó, de akkor miért kell, hogy Isten megtiltsa, mert ilyen a spirituális kódja, oldja meg, hogy ne legyen ez a spirituális kódja, és meg van oldva. Ugye egy orvos nem tett másod, két helyzetből dolgozik, azt mondja, én tudom, hogy neked ez egészségtelen, megtiltom neked, hogy ez még legyen. De Isten, aki megteremtett mindent, akkor teremtsen csak jó spirituális kóddal dolgokat, vagy csak pozitívan. Mi a válasz erre a kérdésre? Igen, Istennek végül is mindegy, hogy melyiket kódolta így, Most éppen a disznóúsra esett ez a kód. A lényeg az volt, hogy legyen olyan kód, ami nem jó. Éppen azért, hogy te kísértésbe essél. Az egész tilalomnak az a lényege, hogy te kísértésbe essél. Hogy? Ez egy próbatétel. Van egy ilyen mondás a Talmudban. Istennek mindegy, de nem mindegy Istennek, hogy nem mindegy Istennek, hogy a nyakánál vagy a tarkójánál vágom el az állatot? Ezzel a kérdést a Talmud. Ugye az egyik kóser, a másik nem. A sakter mindig ugye a nyak, az ütőeret és előzőt vágja el. A tarkónak sem nem szabad elvágni, akkor nem fog. De nem mindegy neki? Az igazság az, hogy neki mindegy. A mitzvák csak azért adattak, hogy az embert fejleszték. Mert szerint így Isten oldal, nem arról van, hogy ezek adott dolgok, hogy spiritás így van meghozva, és Isten nem tudott rám, mit csinálsz, jó, akkor megtiltom nektek, hogy vigyázzak rátok. Nem. Arra van, hogy ő direkt úgy kódolta be, hogy bizonyos dolgok ne legyenek jó, bizonyos dolgok tilosak legyenek. Miért? Azért, hogy minket kísértésbe tudjon vinni, hogy, hogy legyen egy próbatétel, amit kiállunk. Ha kiálljuk, akkor nagyon magas szintre kerül. Ha nem álljuk ki, nagy Isten, akkor abban az esetben, amikor nem álltuk ki, lepozicionáltuk magunkat még alacsonyabb szintre, mint maga az a dolog, ami kísérésbe vitte minket. Visszatérve a király és királyfi és a prostituált példájára, ha a királyfi nem állja ki a prostituált csábítását, és nem állja ki a kísértést, akkor ő még alacsonyabb szinten van, mint maga a prostituált, akit a király fölkért, hogy csábítsa el. Mert a prostituált csak teljesíti a feladatát, amire a király megkérte. A fiú viszont ellene megy a királyi akaratnak. Oké. Akkor tulajdonképpen befejeztük ezt a gondolatmenetet, hogy ember, aki vétkezik, ugye azt oda akartunk kiukadni, hogy minden tevőleges jó cselekedettel az ember kinyilvánítja azt, hogy Isten egy, Isten egységét nyilvánítja ki. És minden tiltó parancsolat megszegésével pedig Isten tagadja. És ezzel magyarázzuk azt, hogy a 10 parancsolatban az első két parancsolat mondatott Isten által, mert az első két mondat az, hogy egy Isten hit és a bálványimádás tilalma, mert mindent, az egész Tórát és az összes parancsolatot erre lehet ráépíteni. Minden tevőleges parancsolat, az kapcsolódik az egyisten hit parancsához, és minden tiltó parancsolat kapcsolódik a bálványimádás tilalmához. Ha az ember ezt végig gondolja, és elgondolkodik azon, hogy tulajdonképpen ez így van, akkor megkönnyíti a számára azt, hogy a jó úton járjon. Mert hogy lehet, ha ez így van, akkor mégis az ember vétkezik. Ha ez tényleg ilyen súlyos dolog a vétkezés, akkor hogy lehet, hogy az ember mégis vétkezik? Ugye abból indulunk ki, hogy az ember nem akarná alapállásban, senki nem akarja megtagadni Istent, és mindenki hisz az egy Isten. Most az, hogy ma vannak olyanok, akik nem így állnak hozzá, most ebben nem megyünk bele, ez a haszinizmus véleménye szerint ez nem egy tudatos állapot. Azt akarom ezzel mondani, hogy attól, hogy aki azt mondja magáról, hogy nem hisz Istenben, tulajdonképpen ő is hisz Istenben, csak a tudatos állapotában esetleg ezt másképp gondolja. De mit jelent az, hogy hinni Istenben? A hinni Istenben az azt jelenti hinni az igazságban, hinni abban, hogy van egy maga a lelki ismeret, ami mindenkiben ott van, az az a hit, amiről mi most beszélünk. Amikor azt mondtuk, hogy van egy rejtett Isten szeretet mindenkiben, az a rejtett Isten szeretet, az a lelki ismeret, azt manapság lelki ismeretnek nevezik, aminek sokszor semmilyen fajta racionális magyarázata nincsen. Ha valaki ateista, akkor semmi fajta magyarázata nincsen ahhoz, hogy van egy erkölcsi lelkiismerete. Minek lenne? És akkor ha valaki nem hisz abban, hogy van olyan, hogy abszolút jó, Abszolút erkölcsös, abszolút. Akkor miért kell tartania magát bármilyen lelkiismereti szabályhoz? Az, hogy azt látjuk, hogy olyanok is, akik ateisták mondják magukat, igyekeznek tartani, elvileg legalább tartják magukat ilyenhez, az azt mutatja, hogy igazából ő bennük is megvan ez a rejtett Isten hit. Akkor miért van az, hogy mégis ez a lelkiismeret sokszor bizonyos dolgok fölött igen erősen átnéz, vagy felülbírál, vagy nem vesz figyelembe? Azért, mert az emberbe belemegy a bolondság szelleme, és azt mondja magának, hogy ez még nem olyan súlyos. Ez még belefér. Ez nem olyan szélsőségesen nagy probléma. Igaz, hogy nem szabad másokban kárt tenni, de ez nem olyan nagy. Vagy igaz, hogy nem szabad másokban kárt tenni, de ez nekem csak önvédelem. Vagy ő egy rossz ember, és rajta benne lehet valami, mindig belemagyaráz magának, hogy ezzel nyugtassa, manapság, hogy nyugtassa a lelkét. Igen, nyugtassa a lelkiismeretét. Önmagában azt, hogy nyugtatja a lelkiismeretét, az azt jelenti, hogy neki van, csak valamivel meg kell nyugtatni. Ami azt jelenti, hogy ott van benne az akarat, hogy ő ne vétkezzen, csak mindig megnyugtatja magát. Most mindig ember és ember közötti példákat mondjuk, akkor ugyanígy mondjuk lehet ember és Isten közötti példákat. Jó, megszegi a szombatot, az nem olyan súlyos dolog. Ennél fontosabb dolgokat se tartok, és akkor ezzel nyugtatja az ember lelkét, az lelkiismeretét. Így van. Egyrészt tudja, hogy rossz, másrészt tudja, látja, hogy zavarja őt. Mi azt jelenti, hogy erre azt mondja a Talmud, hogy ez az, amit tudjunk, hogy bolondság szelleme. Az emberbe beleszáll a bolondság szelleme, ami azt mondja neki, hogy ez még nem olyan súlyos. Minden vétknek ez a lényege, hogy relativizálja az adott vétket, az ember a saját maga számára, és ezért belemegy a dologba. De az elvet magát, ami az egyisten hitből fakad, a lelkiismeret, amit most a kettőt összekapcsoltuk, hogy egyisten hit és lelkiismeret, azt ő nem tagadja, akkor mire kell gondolnia, hogy kell legyőznie magában ezt a lelkiismeret nyugtatást, hogy kell kivédeni, hogy ilyesmi ne forduljon vele elő, hogy önigazolja magát, hogy a lelkiismeret nyugtatja, hogy mindig végig gondolja azt, hogy minden egyes vétekkel ő tulajdonképpen Istent tagadja. És ha Istent nem akarja tagadni, ezért el fog állni a vétektől. Vagy legalábbis egy módszer, egy meditációs módszer arra, hogy az ember igyekezzen, ha kísértésbe esik, a jó utat választani. Akkor visszatérve a Talmud, azt mondja, van ez az eset a Tórában, úgy hívunk, hogy szotá. Szotá az azt jelenti, hogyha valaki egy nő, ha egy férfinek gyanúsulja, a felesége csalja őt, akkor figyelmeztetheti, hogy egy adott férfivel ne maradjon kettesben, ne maradjanak magukra. És ha a nő mégis magára marad a férfivel, és erre tanúk vannak, akkor egy nagyon furcsa, érdekes eljárás, amit a Tóra leírt, aminek az a lényeg, hogy fölviszik a nőt Jeruzsálembe és a szentélybe, és ott megitatnak vele leírnak egy tórai szöveget, azt belerakják egy vízbe, és ezt megissza azt a vizet, és hogyha tényleg megcsalta a férjét, meg fog halni. Ha nem csalta meg a férjét, akkor minden rendben lesz, sőt, kivirágjuk, kiszépül, meg rendben lesz, stb. És a Tóra ott azt úgy mondja, a szoktá, az azt jelenti, hogy letérni a jó útról. És a Tóra úgy kezdi ezt a mondatot, hogy iskitiszte isto. Ha egy férfi, akinek a felesége letér a jó útról, vagy letér. És ezt a szót, hogy letér, úgy kéne írni, hogy szamech tet hé. De nem így van írva, hanem színnel van írva. Ami, ha másképp, ami helytelen, egy helyesírási hiba. Tehát a Tórában van egy helyesírási hiba. Miért van ez a helyesírási hiba? Erre a Talmud azt mondja, hogy a Tóra utalni akar valamit. Ha így valamire, ha így írom, hogy szotá, színnel, és nem számechal, akkor ha a színből sínt csinálok, ami ugyanaz a betű, akkor az jön ki, hogy sotá, hogy bolond. Mondja, miért tér le a jó útról? Mert beleszállt a bolondság szelleme. Ez egy szójáték. És azt mondja, ha ez igaz erre a nőre, tulajdonképpen mindenkire, aki vétkezik, aki a rossz útra tér, az csak azért tér a rossz útra, mert beleszállt a bolondság szelleme. Nem azért, mert ő tagadni akarja Istent, de senki nem akarja tagadni. A lelki ismeretét senki nem dobja el. Hanem azért, mert beleszállt a bolondság szelleme, és azt mondja magának, hogy hát, ez még belefér. Más kérdés, hogy sok ha valaki letér a jó útról, beleszáll a bolondság szelleme, egyre inkább eltompul. Ugye azt meg lehet figyelni, hogy először egy kis dolgon is mondjuk lelkiismereti ügyet csinál, és igazolnia kell önmagát, és a lelkiismeretét kell nyugtatnia. Aztán, hogyha azt megcsinálta, akkor következő alkalommal nem is lesz belőle ügy. Nem fog ezzel foglalkozni. És akkor már egy nagyobb vétek az, ami magának vele kell magyarázni. És így egyre jobban le tud csúszni, hogy egyre jobban eltompul, és a végén már az is, ha megöl valaki más, sem jelent neki lelkiismereti problémát, mert egyre jobban eltompul. De az induláskor minden vétek hozza a másikat maga után, éppen ezért, mert az ember soha nem szokott az átlagosból nagyon rossz lenni, hirtelen, egy lépés alatt. Mert nem tudná egy lelkiismeretet olyan egyszerűen megnyugtatni. Mindig az van, hogy lassanként, vagy lépésenként hálja. Ezért ugye a Giuliani, aki a New York-i polgármester volt, 8 éven keresztül, nem tudom, hosszú időn keresztül, és akkor nagyon súlyos volt a közbiztonság helyzete New Yorkban, akkor azt mondta, hogy a kis bűnözőkkel kell kezdeni. Nem a bankrablókkal, hanem azokkal, akik beállnak a piros lámpánál, és lemossák az ablakot, és ha nem adsz nekik 10 dollárt, akkor betörjük az ablakot. Miért? Mert ebből lesz a majd annak a nagy bűnöző. Ugyanez igaz az embernél is. Az embernek először mindig a kicsivel kezdi. Miért? Mert az tudja a lelkiismeretét nyugtatni, az még tudja relativizálni. Nagyon súlyos dolgot nem tud relativizálni, mert az nagyon messze van attól, hogy relativizálni.
Van egy ismerősünk, költözködik.
Igen.
Mikor költözködik? Mondja, miért nem vasárnap? Aztán nem végeztem volna, és hétfőn kell dolgozni, ennyi még beszél.
Igen? Hogy zsidó, és akkor, hogy a szombat. Igen. Szóval
ez még beletér.
Igen. Na, akkor ez mindenre igaz, hogy az ember mindig olyasmit csinál, amire úgy gondolja, hogy még beletér fél.
Nekem ez azzal van problémám, hogy ez egy speciális helyzet, mert hogy én belém mondjuk nem a bolondság szeretek, hogy nem ezt tanul.
Jó, és külön kell választani. Eleve a vétek fogalmát tisztázunk. A vétek az, amikor az ember tudja a probléma súlyosságát, olyan tudással rendelkezik, olyan élethelyzettel, amikor ezt fölméri, és van valóban szabad választási lehetősége. Van olyan, az az ember, aki nem tudja a probléma súlyosságát, de akkor is, hogy tudja, hogy van ilyen, de nem méri föl, mert nincsen megadva neki, nem volt megadva az a tudás, az ember az úgy hívjuk, hogy tinokshen is bá. Olyan, van egy ilyen talmudi fogalom, úgy hívjuk, hogy tinokshen is bá béna goyim. Egy kisbaba, aki elveszett a népek között. Ez egy talmudi fogalom egy zsidóra, aki nem, ugye régen elképzelhetetlen volt egy zsidó, úgy nevelkedjen, hogy a dolgokkal tisztában van. Hogyan jellemeztek olyat, aki nem a saját akaratából került ilyen helyzet, az egy kisbaba, aki elveszett, és bekerült a népek közé, és ott nem zsidók között nevelkedett, akkor ő természetesen hiába tudja, hogy van ilyen, hogy szombat, vagy hogy van olyan, hogy mit a kósesság, még akár a részleteit is tudja, de még nem érzi át a dolognak a súlyosságát, persze, ahogy mondod, nem ebben nevelkedett. Akkor ma a mai zsidóságnak egy nagyon nagy része, az ilyen. Olyan zsidók, akik nem ebben nevelkedtek, és elvesztek a népek között, ugye, asszimiláció és itt ennek folytán. Ezt nem ugyanúgy értékeljük, mint azt, amik, nem erről van szó elsősorban, arról van szó, amikor valaki úgy nevelkedett. Másképp, hogy vannak olyan dolgok, amire mindenki nevelkedett. Valaki nevelkedett, ami nem szabad ölni, nem szabad lopni, stb. Akkor ott nincs ez a kifogás, hogy nem erre nevelkedett. De a mondatban vannak, lehet olvasni, hogy vannak ilyen gyerekek, akiket a mexikói drog maffia alkalmaz, hogy emberek, más emberek, ilyen bérgyilkosok, 6-7 éves bérgyilkosok, akkor ott ugye tulajdonképpen arról van szó, hogy még ezt sem nevelték beléjük. Tehát a legalapvetőbb erkölcsi normákat sem, és neki nem okoz problémát megöl valakit, mert egyáltalán nem kapta ezt meg. Akkor ez az már Az ebből a szempontból is felvetődik, hogy nem esetleg nem ugyanakkor a felelőssége, mert ahogy mondod, nem adatott meg neki, hogy eleve döntse másképp, hogy be is drogozzák őket, stb. De ez az egy következő pont. Van egy másik dolog, ha a vétekről van szó, hogy olyan ember, aki kényszer alatt van, az az ember az nem számít vétkezőnek. Ha valaki kényszer alatt van, egy puskát tartanak a fejéhez, hogy szegje meg a szombatot, akkor ő kényszer alatt van. Másképp a kényszernek mik a, mit jelent igazából a kényszer, mert valaki kényszer alatt vagyok, mert ha nem dolgozom szombat, akkor 20 000 forintra keresem ezt a fizetésem, az nem kényszer. Bizonyos értelme kényszer, de nem halachikus szempontból kényszer. Csak onnan kényszernek vannak különböző alfajai. De itt nem is arra megy ki ez az egész, hogy degradáljuk azokat, akik vétkeznek, és hogy minél jobban belejük, döngöljük, hogy milyen borzasztóak, hanem igazából egy lehetőséget adni az embernek, hogy hogyan tudjon urrá lenni magán, hogyan tudja átérezni a minden egyes cselekedetnél annak a súlyát. Ha abba belegondol, ha egyáltalán fölmerül benne a dilemma, hogy ez egy probléma, és belegondol, hogy ez milyen típusú probléma, még súlyosabb, mint a válványvárás idézőjelben, hogy segít neki ahhoz, hogy ne elbagatilizálja a helyzetet, és ne relativizálja a vétket, hanem lássa át, hogy ez egy milyen súlyos dolog. És ezzel segítünk neki, adunk egy plusz eszközt ahhoz, hogy könnyebben úrrá tudjon lenni egy adott kísértés helyzetében. Akkor még gyorsan ezt olvassuk el. Mert még a házasságtörő asszony is a maga frivol természetében uralhatta volna azt a szenvedélyes késztetést, ha a bolondság lelke nincs ott benne, bolondság szelleme, ami elfedi és eltakarja a rejtett szeretetet, ugye a lelki ismeretét, ami pedig az ő isteni eredetű lelkében megvan, és ami válkozik ragaszkodni az örökké való vetett hitéhez, és az ő egyedüli voltához, és ami ellenáll a halállal szemben is, mindenféle ellenőrzésnek, ami őt az örökké való egységétől elválasztaná a báványimádás által. Még ha az a báványimádás csak annyiból állna is, hogy leborul, anélkül, hogy bármiféle hit lenne a szívében. A bálványimádás tárgyának valósága. Arról van szó, hogy ugye azt látjuk, hogy itt ő a bálványimádás példájára mondja ezt. Azt látjuk, hogy vannak emberek, akik mondjuk a szombatot megszegik, nem esznek kóstert, stb. De ha ki kéne térniük a zsidóságból, akkor az életük árán se térnének ki. Van egy pont, ahol nincs belemagyarázás. Ahol nincsen, ahol nem lehet bagatellizálni. Megtagadni Istent, azt nem. Azt nem vállalja. Mondjuk ez nem igaz mindenkire, de ez a bálványimádásos példa, de az igaz mindenkire, vagy talán a legtöbb emberre, hogy van egy pont, amit ott már nem menne el. Amire azt mondaná, hogy ezt nem. Akkor inkább meghalok. Mert ezt nem lehet belemagyarázni. Nem lehet a lelkiismeretemet nyugtatni és relativizálni, hogy ez nem olyan súlyos dolog. Mit látunk ebből? Hogyha egy ilyen súlyos véteknél ő visszautasítja, és azt mondja, ezt nem, igazából akkor azok mind kell változtatnunk, hogy megmutassuk neki, hogy nincs olyan, hogy nem súlyos vétek. Hogy az a kis vétek is ahhoz hasonlít, mint a bálványimádás. És ezt mondja, ha az a nő, akiről szó van ott a Tórában, aki megcsalja a férjét, ha bálványimádásra lett volna szó, feláldozta volna az életét is. De amikor a csalásról van szó, akkor nem tud a szenvedélyen úrrá lenni magán. Miért? Mert beleszállt a bolondság szellemébe, azt mondja neki, ez nem olyan súlyos. Ha végig gondolná, hogy ez csak a bolondság szellem, és valójában ez ugyanolyan súlyos, akkor segítene neki azon, hogy úrrá legyen magán. Ez nem azt mondja, hogy ez könnyű. Nem arról van szó, hogy ez könnyű. Ez csak egy plusz segítség ahhoz, hogy az ember így megpróbáljon újra lenni magán, amikor ilyen kísértés helyzetben van. Oké. Van-e kérdés esetleg? Oké. Igen? Igen. Igen. Mik a kódjai ezeknek? Ez nincs egy ilyen táblázat, hogy a disznóhús az E189. Igen, de szó van erről a különböző ilyen kabbalisztikus vagy haszidi diskurzusokban, amik el is magyarázzák ezt. Egy-egy dologról. Nem feltétlenül. Tehát igen, van ilyesmi, ami el is magyarázza ezt. Hogy a, mondjuk egy adott élelmiszernek van egy megfelelője. Én mit tudom én, a...
A fokozatai vagy mindegy. Valami súlyosabb. Most azt hallottuk, hogy nincs kicsi is olyan, mint a nagy, de csak különbség.
Például a marhamus és a csirkehús között mi a...
Egy is egy
nem
tudod,
de
ez
mi alapján
van besorolva? Szóval a gondolatnak az alap az az, amit korábban is tanultunk, hogy minden, ami ezen a Földön van, a fizikai világban, az tulajdonképpen egy letükröződése egy magasabb szintű dolognak. És ott nem csak egynek, hanem végtelen soknak. Hogy a létezés, ami itt látható és tapintható, annak van egy szellemi megfelelője, egy még magasabb szintű szellemi megfelelője, egy még magasabb szintű szellemi megfelelője, és így fölfelé. Most vannak dolgok, amik ezen a szinten nem látszódik, hogy hogyan kapcsolódnak, vagy mondanak egymásnak ellent, de egy magasabb szinten látszódik, hogy ezek hogyan mondanak, vagy kapcsolnak. Hogyan mondanak egymásnak ellent. És ez alapján alakul ki az, hogy ezen a világon azt mondják, hogy neked ezt ezzel ne keverd, mert különben, ha kevered, akkor ezek a kódok ellent fognak mondani egymásra. Most például azon gondolkoztam, hogy van-e olyan, ami most így eszembe jut, ami mondjuk egy ilyen kódot elmagyaráz. Mondjuk elég, például azt mondja a, nem teljesen jó ez most, amit mondani fogok, csak egy kicsit egy éreztetett tulajdon. Ugye van az a törvény, hogy a Tóra mondja, hogy olyan emlős állatokat lehet enni, ami párosúlyú, patás és kérődző. És akkor van ilyen magyarázat, hogy azt mondja, a kérődés az kifejezi azt, hogy az ember mindent átrák, hogy komolyan vesz, és újra megemészti, és mit tudom. A párosúlyú pata, az annak is van egy jelképe. Mi? A pata az elválasztás a föl és a fej között. Akkor fontos, hogy patás állat legyen, ami azt jelenti, hogy legyen egy embernek egy elválasztás a szellemi és a fizikai dolgok között, hogy ne legyen teljes a káosz. De kell, hogy párosúlyú patás legyen. Mi az, hogy párosúlyú patás? Hogy a patán van egy vágás, ami enged átjutást a kettő között. Ez, legyen elválasztás a fizikai és a szellemi között, de mégis legyen átjárás. A szellemi hasson a fizikaira. Ezzel mondjuk elmagyaráz egy ilyen elemet, hogy mit is jelképez a párosúlyú pata és a kérődzés, és ezért hogyan... Mint a írva van, hogy a ragadozó állatok azok rossz energiákat hordoznak. Most ennél mélyebben, ez egy kicsit összetettebb dolog, hogy mondjuk az egyik állat az megfelelője egy bizonyos szférának, és a másik állat az megfelelő egy másik szférának, az ember megfelelő egy másik szférának, és ez a szférák ezek nem abban a sorrendben következnek egymás után, ha mint ahogyha az ember megeszi őket, vagy ilyesmi is van, de ez egy kicsit összetettebb téma. Van is van olyasmi, hogy nem tudjuk, hogy mi a kódja, nem tudjuk elmagyarázni, csak hisszük, hogy elhisszük az orvosnak, és ha nem mondja meg, hogy milyen. Ugye? Igen.
Tengeri emlős, nem lehető patások.
Azok nem elhetőek. Tilos. Most gondolsz, bálna.
De
nem fontos, csak az, hogy egyébként a rák az elemlős, de az is tilos.
Rák tilos?
Rák. A tenger gyümölcsei tilosak.
Azért, mert az